Folytatjuk a krízisek és pofonokat Vas Anita Mental Spa szakmai vezetőjével, ami egy lelki edzőterem egyébként, beszélgetek önismeretről és tudatalattiról, a tudatalatti feltárásáról, és most, hogy erről beszéltünk, meg ezt érintettük, picit azt is gondoltam, hogy hát ez egy egymással talán picit ellentétes hatású, vagy ellentmondásban lévő dolog, hogy ugye tudatalatti dolgok és önismeret. Mert a tudatalatti az, amiről nem tudunk, a nevében is benne van, és az önismeretben is benne van a nevében, hogy mennyire ismerjük magunkat. Tehát, hogy ezek mennyire tartanak szét ezek a dolgok, és beszéltünk a módszertanról, beszéljünk arról, hogy mi az, amit konkrétan fel lehet tárni, milyen szükségletek jönnek elő.
Önismeret meg a tudatalatti ez alapvetően nagyon összefügg, mert hogy az önismeret pont azt csinálja, hogy folyamatosan hozok föl a tudatalattiból tartalmakat. Tehát, hogy minél jobban megismerem magam, az azt jelenti, hogy alapvetően egyre kisebb lesz a vakfoltom, vagy egyre kevesebb dolog lesz a tudatalattimban, nyilván nem lehet onnan mindent kibányászni.
Tehát nem is kell.
És azt akartam mondani, hogy és nagyon sokszor ugye ez a saját védelmünkben van oda elraktározódva, mert egyszerűen túl sok lett volna feldolgozni, amikor velünk történt, tehát ebben azért nagyon óvatosan kell bányázgatni, hogy olyat hozzunk fel, amivel tudunk is valamit kezdeni. És hogy mit hozunk fel, ugye ez
igen,
volt a kérdés.
Igen,
igen, igen. Mondok ilyen nagyon általános példát, hogy nagyon sokszor a szükségleteinket is valahogy tanuljuk. Ugye mindent, amit gyerekkorban tanulunk járni, másolunk, ugye nem úgy tanulunk járni, hogy az valami képlet alapján nézzük, hogy járnak mások, próbálgatjuk, elesünk. Ugyanígy tanulunk meg működéseket, hiedelmeket a szűk családunktól, a környezetünktől, óvodából, iskolából, tanároktól, nagyszülőktől, valakire, aki vigyázott ránk, tehát hogy egy csomó mindent átmásolunk. És alapvetően, amikor fiatal felnőttek vagyunk, akkor mi azt szerint működünk, amit tanultunk, hogy ott mi volt a jó, hogy ott mi volt a rossz, hogy ott mi volt a standard elvárás az iskolában, a hogy viselkedünk vasárnap ebédnél, szóval, hogy ezeket mind onnan tanultuk. És az önismereti munka, meg tulajdonképpen a felnőtt kornak a lényege, az az, hogy erre ránézünk, hogy ez tényleg így van-e nekem, és hogy nekem tényleg ez a szükségletem, én valóban így szeretném élni az életemet, vagy én például másképp szeretnék csinálni dolgokat, mint a szüleim. És ugye ez nagyon sokszor azért rengeteg bűntudattal jár, rengeteg harccal jár otthon, hogy én nem tudom, hazamegyek-e húsvétkor, vagy nem megyek haza, most csak valami nagyon banálisat mondjak.
De ez nagyon fontos.
De ez nagyon nehéz, hogy ez nagyon nehéz is, ugye, és egyben nagyon fontos, mert hogy, mit tudom én, otthon van a 4 kisgyerek, és az az elvárás, hogy mi utazzunk haza a férjem szüleihez is, meg az én szüleimhez is, nekem nincsenek, szóval ez csak így általánosan.
Mesélem,
és hogy ugye sokszor találkozom ezzel, hogy olyan bődületes fáradtság van így az ünnepek után, ahelyett, hogy ott tényleg töltődnénk, hogy jól éreznénk magunkat, és mondjuk meg se kérdőjeleződik, hogy jöjjenek-e a rokonok, vagy mi menjünk, és akkor ezek például ilyen nagyon egyszerű példái annak, hogy tudnék én egy kicsit nyugodtabb, boldogabb életet élni, és mondjuk erről egyeztetni, hogy figyelj, minden második évben gyertek ti, vagy szóval, hogy ennek valami olyan verzióját találni, ami azért mindenkinek elfogadható.
Ezeket hívod egyébként hiedelmeknek? Ez az előbb is megütött, vagy ezek olyan tradíciók, amikkel szembe menni ilyen borzasztó nagy önfelvállalást követel?
Igen, a hiedelmekre talán még egyen mélyebben is gondolok, hogy mondok ilyen nagyon egyszerű családi hiedelmet, az élet szenvedés. Ezt tudjuk örökíteni. Tehát, hogyha az én családomnak olyan a múltja, olyan a története, hogy nekünk soha nem lesz jó, elvették a földeket, nem hagytak minket élni, mit tudom én, ugye azért itt, ahol mi élünk, Közép-Kelet-Európában, mondjuk 2 generációval felettünk, már borzasztó nehéz sorsok vannak, és ugye onnan még följebb bele se kérdezzünk, és ezt tudja örökíteni azt, hogy mondjuk az élet szenvedés. És akkor én itt ülök egy multiban, egy nagyon jó munkahelyen, jól meg vagyok fizetve, jó párkapcsolatban, és nem érzem jól magam. És keresem, hogy miért nem érzem jól magam, és például azért, mert az én hiedelmem az, hogy az élet szenvedés, én meg nem szenvedek, akkor itt mi történik. És itt szokott ez bekapcsolni, hogy akkor előállítom magamnak a szenvedést, hiszen azt gondolom, hogy az életben szenvedni kell. Felrúgom a párkapcsolatom, felmondok, beteg leszek, nagyon gyakori.
Tehát keresek így valami problémát magamnak.
Igen, egész addig, amíg egyszer rá nem látok arra, hogy hogy ez az én családi programom, hogy az élet szenvedés, és akkor ugye dönthetek úgy, hogy én egy másik programot szeretnék, és akkor lehetek boldog, megmaradhatok abban a helyzetben, vagy dönthetek úgy, ugye ez mindig egy döntés, hogy nem, én akarom élni tovább ezt a programot, és akkor felrúgom a boldog részét az életemnek, szóval ilyen is van.
És ezek szerepek, megfelelések, beleilleszkedés a családi tradíciókba, miközben már nem szeretném ezt tovább vinni, meg tovább örökíteni.
Igen, ezek ilyen tanult viselkedések, vagy másolt viselkedések, és igen, nagyon sokszor ennek csak a tudatosítása elvisz minket oda, hogy ott legalább dönthetek róla, hogy így akarok élni, vagy nem. És amíg meg nem tudom, és ott van a tudatalattimban, addig meg csak csinálom a programot, és ugye az nagyon nehéz, mert akkor nem értem, hogy miért nem jó nekem, ha jó, vagy hogy, tehát, hogy miért nehezítem meg mondjuk a saját életem.
Hogy van ez a munkavállalói létben, a karrier létben? Most elég sok magánéleti szálat elevenítettél fel. Hogy van a önismeret és a karriernek a viszonya?
Az első, ami eszembe jut erről, például ez az imposztor szindróma, amit sokan mondanak, hogy jaj, előléptettek, jaj, de jó a fizum, itt a nagy céges autóm, de hogy le fogok bukni, hogy én nem vagyok elég jó. És hogyha valaki ezzel a programmal érkezik, ezzel nem vagyok elég jó, és ez jöhet iskolai versenyekből, ahogy a szüleink reagáltak arra, hogy hazavittük a bizonyítványt, szóval nagyon sok mindenből tanulhattam én azt meg gyerekként, hogy nem vagyok elég jó, akkor ezt csinálom tovább. És akkor a munkahelyemen akármit mondanak, tehát én olyan teljesítményértékeléseket kaphatok, hogy a legjobb, legjobb, és akkor én ott ülök, hogy de hát úristen, ki fog derülni, hogy én nem is vagyok olyan jó. És akkor itt, hogyha ezt a programot egy picit át tudom írni, akkor bele tudok érkezni abba a jó érzésbe, ami alapvetően azzal jár, hogy fú, milyen karriert csináltam, és milyen ügyes vagyok.
Mondjuk azt, hogy valaki imposztor szindrómás, szerintem majdnem mindenki valamilyen mértékben ebben azért érintett, az mondjuk rá tud erre találni, kihozzátok belőle egy ilyen lelki edzőterembe, hogy hát nem hiszed el magadról, hogy kellően jó vagy, hogy elég vagy ehhez. Hogyan lépünk tovább? Én mindig ezt keresem aztán, nehéz üzenetek. Hogyan beszéljük ezt meg magunkkal, hogy de ez a teljesítmény, ez átlagon felüli, vagy jó, vagy ezt tényleg te csináltad, hogyan lehet ezt megedzíteni?
Itt alapvetően ugye az érzés, ami rossz. Tehát, hogy a külvilág, meg a visszajelzés a szavak szintjén ugye rendben van, és az én rossz érzésemet kell itt hát kvázi megjavítani, vagy megszerelni, és ez ugye mindig csak úgy lehet, hogy én visszamegyek abba a rossz érzésbe, ahogy ez így történt velem, ott megszerelgetem azt az érzést, és erre sokféle technika van, tehát akár, nem tudom, egy egyszerű ilyen imaginációs, ahol így elképzelem azt a helyzetet, és tényleg át tudom élni, hogy ott nem azt próbálta mondani az anyukám, hogy nem vagyok elég jó, hanem csak hiányzott nekem mondjuk, hogy ott megöleljen közben, és akkor például vannak ilyen testorientált módszerek, ahol azt is megkaphatom, hogy valakit megölel, és azt mondja, hogy milyen ügyes vagy, és hogy ez ilyen nagyon banálisan hangzik, de így a sejtjeinkben is másképp érződik utána egy ügyes vagy érzés, hogyha azt egy öleléssel kaptam, mint amikor, nem tudom, anyukám gyúrja a tésztát az öt gyerekkel, hátrafordul, és azt mondja, hogy ügyes vagy. Tehát, hogy azt a figyelmet, amit az előbb mondtál, például megkapom, akkor lehet, hogy az már elég, hogy elhiggyem. Ugye erre mondom, hogy ez különböző, de hogy alapvetően vissza kell oda menni. Tehát az ezért nehéz szerintem az önismeret, vagy ezért kerülik sokan, mert azért ott rá kell nézni arra a nehéz vagy szomorú helyzetre, valamilyen szinten nyilván kell tapicskolni benne, de hogy ami velünk történt.
Én azon gondolkodtam itt közben, hogy az is lehet, hogy anyámnak nem volt igaza. Tehát, hogy azt mondtad, hogy elmaradt egy ölelés, vagy nem úgy értette, de aztán még több erő kell, hogy az ember azt mondja, hogy nem, ezt a szüleim nem jól gondolták, vagy legalábbis az én értékrendem szerint ez nagyon nem így van. Általános alany, mert hallgatják ők is a műsort, úgyhogy hozzáteszem.
És hogyha meg anyaként hallgatod, akkor meg valahogy azt kell tudnunk beépíteni, hogy nem vagyunk tökéletesek, és hogy mindannyian okozunk sebeket a gyerekeinknek, a párunknak, a kollégáinknak, és hogy az erről való egyeztetés vagy beszélgetés, ami szerintem különbséget tud tenni. Tehát, hogy oda szerintem sose tudunk eljutni, hogy ne bántsunk meg soha senkit. Viszont az, hogy ezzel utána mit kezdünk, azért az tud lenni egy különbség. És igen, gyerekként, tehát ez egy teljesen természetes dolog. Minden gyereknek kellene a szülei összes figyelme. az élet nincsen így kitalálva. Tehát ott a szülőknek dolgozni kell, eltartani a gyerekeket, vannak testvérek, vannak idős rokonok, és ebben a mátrixban kell valahogy túlélni, vagy eligazodni, és hogy teljesen jogos ez az anyuka, aki ennyit tudott adni, és teljesen jogos ez az igény, akinek többre volt szüksége. És hogy ezzel nehéz, hogy mind a kettő jogos.
És e között kell valamilyen módon vagy lavírozni, vagy pedig megerősíteni magunkat egy lelki edzőteremben.
Igen, tehát hogy igazából az önismeretnek ennyi a lényege, hogy én megadom magamnak azt, amit nem kaptam meg mástól. És hogy innentől leszek én elég saját magamnak, és mondjuk nem leszek kapcsolatfüggő.
Mert az rossz.
Nem feltétlenül rossz, ha neki az jó. Tehát még egyszer, ha valaki boldogságban van attól, ami őt körülveszi, és jól van vele, akkor ezt nem kell.
Ne keresse meg, hogy mi a rossz benne.
Igen, na, tehát például szerintem erről így nem beszéltünk, vagy nem eleget beszéltünk, hogy amit akkor találok, hogy mondjuk a szüleimtől én mit tanultam, az lehet 90%-ban tök jó. És akkor ezt a tizet kicsit finom hangolom, és kész. Tehát, hogy nyilván egy csomó nagyon jó dolgot tanítanak, meg tesznek értünk a szüleim.
Nekem az jutott eszembe, és ezen tépelődtem, hogy mondjam-e vagy nem, de most akkor mondom, hogy nálunk az van, meg volt otthon, hogy mi nem szeretjük a rist. Én meg rájöttem, hogy ez nincs így, mert én például szeretem. Tudom, hogy nem ilyen súlyú dolgokra gondolsz, de akár ilyenre is.
Abszolút, ilyenre is, mert hogy én nem tudom, hogy például ti családotokban mit okoz az, amikor azt mondod, hogy én rizst fogok enni, mert lehet, hogy semmit is, de lehet, hogy kinevetnek, és akkor ezzel a rossz érzéssel meg együtt kell lenned, hogy kinevet a családod.
Most már ezen a vonalon lehasadnék a rizses példáról, Berte, tudnék mesélni róla természetesen, viszont ebben a blogban még szeretnélek kérdezni, mert aztán elmegyünk, átmegyünk a podcast felületre, de még szeretném itt a rádiókafés verzióba megkérdezni, ezt olvastam a Mentalspa honlapon, tesztleg süveg. És azt gondoltam, hogy ezt ne hagyjuk annyiban. Mesélj erről, hogy ez mi a teremtmény.
Ugye Teszlek süveg, aki Harry Potter rajongó, azt tudni fogja, hogy...
Ó, ez egy Harry Potter vonal volt. Nem, én nem ismerem, úgyhogy mesélj róla, mit
ugye szíves. Harry Potterben alapvetően, hogy melyik házba kerülsz, jön egy süveg, és megmondja. Ráteszik, és akkor úgy kerülsz. Ennyire nem vagyunk ügyesek, tehát hogy mi azt nem tudjuk, hogy bejössz a mentálszpába, és azt mondom, hogy te gyere egyéni konzultációra heti kétszer, öt alkalommal, X mentorhoz, de amit ezt én csinálom, ezt a teszlek süveg beszélgetés.
Pont hozzá is kötődik. Na, akkor a legjobbtól kérdezem. Mesélj
igen,
róla.
Ezt azért találtuk ki, mert az a tapasztalatunk, hogy nagyon sokan még nem jártak önismeretbe, és hogy ezért nagyon nehéz, hogy akkor én most egyénire menjek, csoportosra, milyen technikával, milyen mentorral, férfihoz, nőhöz, egyáltalán így hogy induljak el, és ez a beszélgetés ez ebben segít, hogy amit te hozol, mint téma, arról egy picit beszélgetünk már mi is azért mélyebben, és arra én mondok ilyen ajánlásokat. Sosem azt mondom, hogy neked biztos erre van szükséged, mert szerintem ezt én sem tudhatom, de hogy mondjuk ez olyan szokott lenni, hogy jobb egyéniben dolgozni, vagy jobb, hogy referenciapontokat kapsz, és akkor gyere csoportba. Tehát, hogy ilyesmi ez a beszélgetés.
Tehát ez egy felmérés, amiben tulajdonképpen megállapítjátok azt, hogy hol lehetnek ezek a elakadások vagy nehéz érzések, és mondjuk leszűkíted a lehetőségeit arra, jó értelemben mondom, nem rossz értelemben, hogy mik azokra, ami érdemes gondolnia, mint útkeresés, és mi az, amit esetleg ki lehet zárni.
Alapvetően igen. Annyi, hogy azért én az elakadásait nyilván nem tudom egy óra alatt teljesen feltérképezni, de inkább úgy mondom, hogy ha szeretnél elindulni, ránézel a honlapra, és azt mondod, hogy fú, nem tudom, kire kattintsak, vagy hova foglaljak, akkor gyere el egy első lépésre, én inkább így mondanám.
A munkahelyek maguk, ők egyébként, vagy munkaadók, inkább így kérdezem, ők keresnek benneteket? Tehát van olyan munkahelyi fórum is, ahol kifejezetten akarják, hogy a kollégák részesüljenek ilyen lelki edzőterembe, vagy azért általában mindenki maga keresi a megoldást?
Is, tehát hogy vannak olyan céges beszélgetéseink, ahol így kifejezetten a vállalat szeretne valami ilyesmit adni a kollégáinak. Ebből van nagyon sok olyan program egyébként, ami egy picit talán kevésbé mély vagy szerteágazó, mint a miénk, de mondjuk ugye lehet telefonos ilyen pszichológiai, jogi, pénzügyi segítséget kérni, ugye nagyon sok vállalat azt működteti, és mondjuk pluszban már nem akar egy ilyen mélyebb dologba belemenni. nagyon sokszor azért az is történik, hogy valakinek az ilyenfajta elakadása azért az kötődik a munkahelyi viszonyaihoz.
És na, ezt akarom én kikutni pont.
Igen, és hogy ilyen szempontból azért azt gondolom, hogy valahogy a saját egyéni felelősségem az, hogy akkor én megyek vele dolgozni, és nem várom el attól a cégtől, hogy kifizesse azt, hogy én rájöjjek-e, hogy itt akarok-e dolgozni. Nyilván erre is van példa, meg ennek is van egy jó, meg egy rossz verziója, de azért azt gondolom, hogy alapvetően az önismerethez nagyon fontos a saját akarat, vagy a saját elköteleződés, mert azért itt meg fogunk turkálni nehezebb helyzeteket, és hogyha azt egy vállalat mondja nekem, hogy turkáld meg, az nem tud működni. Tehát, hogy mivel saját akarat szükséges, ezért mondjuk vállalati közegben szerintem annyit lehet, hogy esetleg így, mint lehetőséget vagy keretet biztosít egy cég.
Miért olyan nehéz beszélni ezekről, vagy bevallani magunknak ezeket a problémákat? Miért nehéz téma ez?
Szerintem egyrészt rutin. Tehát, hogy ez azért pár évvel ezelőttig nem volt egy népszerű téma, vagy nem is nagyon lehetett róla hallani, beszélni, tehát a mi gyerekkorunkban nem tanultunk erről a suliba, hogy ez létezik. És szerintem van még rajta egy ilyen szégyen, hogy én nem vagyok elég, ha ilyennel foglalkozom, vagy beteg vagyok. Ugye a pszichológiának azért egy nagyon nagy része a pszichés betegségekkel foglalkozik. Ugye mi ezt nem fedjük le, mi hétköznapi problémákkal foglalkozunk főleg. De ugye, amiről nagyon sokat lehetett hallani a pszichológia kapcsán, azok maguk a betegségek. És hogy szerintem ez még mindig egy picit így összefényképeződik az önismerettel, hogy ha én segítséget kérek, az a betegség jele. És hogy szerintem pedig ez ugyanolyan természetes kéne, hogy legyen, hogy ha most diétára kell fognom magam valamiért, akkor nem otthon fogom kitalálni, hogy milyen egy gluténmentes diéta, vagy hogy lesznek nekem nagyon szép bicepszeim, hanem megkérdezek valakit, és hogy ez az, ami még hiányzik szerintem a rutinból.
Ez picit válasz is arra, hogy miért nem elég olvasni erről. Az önismeretről ugye nagyon sok irodalom van. Volt itt vendég egyébként Szigeti Ildikó pszichológus, aki nagyon ostorozza ezt a önismeret hype-ot, de veled is beszélgettem arról korábban, hogy nem elég olvasni erről a témáról. Hogy van ez?
Lehet, hogy azzal kezdeném, hogy olvasni nagyon jó. Tehát, hogy már ez egy, szerintem egy nagyon pluszos dolog, hogy az utóbbi években hihetetlen mennyiségű könyv, podcast, előadás elérhető, mert hogy pont ezt a tabut, amit az előbb mondtam, ezt így kezdi ledönteni. Tehát, hogy a hype-al én is úgy vagyok, hogy szerintem ez most egy kicsit így sok, mert hogy az elolvasom, meg az elmegyek előadásra nagyon-nagyon hype-olt, viszont ha tényleg megváltoztatok magamban valamit, na ott azért nem olyan sok kéz van a magasban. És hogy én talán ez az, amire így a hype ellen mennék, és a nagyon csak olvasás ellen, mert hogy amit az előbb is mondtam, hogy oda vissza kell menni, ugye ott tudom megszerelni azt a valamit, ahol eltört. Azt egy könyv alapján nem tudom, mert lehet, hogy egy könyv az segített, hogy az egy nagyon jó dolog, hogy látom, hogy mi történhetett velem, amit te is mondtál, ez történt. Jó, de mi a következő lépés? Na, azt viszont nem nagyon tudja egy könyv megmondani.
Erről fogunk beszélgetni majd a podcast felületen is, de a krízisek és pofonok elköszön majd a Rádiókafé hallgatóitól. Vas Anita, mentálszpa, lelkiedzőterem, szakmai vezetője, HR szakember volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad ezeket.
Én is köszönöm, remélem, hogy sikerült egy-két tabut ledönteni, úgyhogy akit érdekel mélyebben, örülök, ha megkeres minket.
Sőt, még át is jöhet velünk, mert mindig elmondom, most is elmondom, hogy folytatjuk a beszélgetést Anitával, de azt már a podcast felületen, tehát itt most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.